A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Jelentős összegű kárpótlást kapnak a hadi és politikai foglyok gyermekei Romániában. A jogosultságot egy régebbi törvénynek a tavaly júliusban, majd novemberben rögzített kiegészítései biztosítják. Az érintettek köre tág, a székelyföldi lakosok körében, ezért segítünk tisztában látni ezügyben is. Az említett kárpótlásról, jogosultakról, az igénylés módjáról és menetéről beszélgetünk mai műsorunkban, és időnk függvényében szólunk a nemrégen módosított örökbefogadási törvényről is. Meghívottam Csép Andrea Maros megyei parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy korábbi törvény szabályozta a hadi és politikai foglyok vagy kényszerlakhelyre kötelezettek kárpótlását, amelyet kétszer is módosítottak a tavaly. Ezeknek értelmében kik jogosultak kárpótlásra?
Hát ahhoz, hogy közérthető legyen, akkor azt fogom mondani, hogy a 118-as dekrétum az, amely a politikai foglyoknak plusz jogosultságot adott 1990-től kezdődően. A tavaly, úgy, ahogy ön is említette, júliusban, majd utána pedig novemberben egy kiegészítéssel kiterjesztődött a jogosultak köre, ami azt jelenti, hogy többen a leszármazottak is részben vagy teljes mértékben jogosultak ezekre az összegekre. Tehát, hogy itt nagyon fontos azt is tisztázzuk, hogy kik a jogosultak. Tehát, hogy 1945 és 63 közötti kommunista diktatúra áldozatai, azok, akik bebörtönözöttek voltak, kényszerlakhelyre ítéltek, kilakoltatottak, pszichiátriai klinikára beutaltak, valamint azok, akik 1944. augusztus 23 után külföldre voltak deportálva, vagy orosz hadifoglyok voltak. Ezeknek a személyeknek az utódai. És akkor fontos az, hogy kategorizáljuk azt, hogy kik azok a leszármazottak, akik jogosultak, és melyik kategóriába kerülnek be. Tudnélik, azok az utódok, akiknek a felmenőik már eltűntek, vagy életüket vesztették az üldöztetési periódusban, azok egy fix havi 504-es juttatásra jogosultak. Tehát akiknek már nem jöttek vissza a felmenőik a frontról, a deportálásból. A másik kategória az az, akiket a hazatérést követően elhunyt szülőknek a gyerekei, akik valamilyen okból nem igényelték a törvényerejű rendelet által előírt juttatást. Tehát valószínű ebben az esetben elhunytak 1990 előtt, vagy egyszerűen nem volt tudomásuk a jogosultságról. Ez esetben a havi juttatást ugyanaz a képlet szerint fogják kiszámolni, amely alapján az üldözött esetében is eljártak volna. Tehát a kérvény leadás, akkor figyelembe veszik, hogy melyik kategóriába tartozott, és akkor ahány év annyiszor megszorozzák 350, illetve 700 lejjel. És akkor van az az üldöztetési időszakban született kiskorú, vagy gyerek, aki azonos értékű kártérítéssel jogosult, amire a felmenő lett volna. Tehát, hogyha 5 évig fogságban volt, akkor 5x7, 3500 lej, és akkor 100%-ban megkapja az a kiskorú, aki az üldöztetési periódusban már meg volt születve, tehát már élt, akkor 100%-ban. Akik az üldöztetési periódus után születtek, tehát a hazatérést vagy a megszorító intézkedés lejártát követően, születtek meg ezek a gyerekek, ezek jogosultak az üldöztetett és elhunyt szülőnek a kártérítésének az 50%-ára. Tehát amit megkapott volna, vagy kapott a szülő, annak az 50%-ára jogosult a gyerek. Nagyon fontos elmondani azt, hogy minden gyerek megkapja a jogosultságot a szülő után, abban az esetben, hogyha a szülő már nem él, tehát aki üldözött volt. Amennyiben a gyermek mindkét szülő után jogosult a támogatásra, mert vannak ilyen esetek is, hogy a mindkét szülő után megkapja a jogosultságot, akkor a nagyobb összeget tudják folyósítani.
Tehát csak egyet?
Igen,
tehát csak egyet. Tehát egyik szülő után járó.
Igen, igen. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy az egyik szülő után, persze a számára kedvezőbb egyértelműen a nagyobb összeget ki tudja választani. Fontos az is, hogy ezek az összegek nem kerülnek beszámításba, amikor a szociális juttatásra való jogosultságot, ösztöndíjakat, vagy bármilyen megadózandó, tehát nem megadózandó jövedelem sem ez, tehát, hogy ezeket nem veszik figyelembe, amikor megalapítják ezeket a jogosultságokat, ez egy plusz juttatás, amelyet kaphatnak.
Csak az életben lévő gyerekek, ugye? Tehát unokák már nem jogosultak.
Nem, elsőfok, igen. Tehát kimondottan a gyerekekről van szó. Tehát a gyerekek, a leszármazottak azok, akik megkaphatják. Amivel találkoztam a kabinetemben, nagyon sokat segítünk a kabinetvezetőm és a kolléganőm minden nap ott áll a rendelkezésére azoknak, akiknek szükségük van segítségre. A kérdések között az is felmerült például, hogy külföldön élő családtagok, bizony, leszármazottak, jogosultak-e? Igen, tehát a válasz nagyon egyszerű, igen, tehát amennyiben külföldön él, és mégis, tehát hogy jogosult erre, a romániai nyugdíjpénztárnak más országokban levő nyugdíjpénztárral is folyamatos kapcsolata van, tehát hogy ez nem egy akadálya annak, hogy a jogosultságot igényeljék, mi több a jogosultságot e-mailen is lehet kérni, tehát a papírokat, dossziét össze lehet állítani, lám-lám valamit ez a járvány hozott pluszot, hogy nem kell elmenni személyesen is letenni, tehát hogy ezt le lehet tenni online is, nincs ez semmi gond, tehát hogy ez nem jelent egy akadály. Tehát, aki külföldön él és jogosult, tehát mármint leszármazottja az illető személynek, akkor tényleg ezt is igényelheti.
Attila kérdezi SMS-ben, üdvözlöm, déd nagyapám orosz hadifogságban halt meg 1944-ben magyar katonaként, akkor nagyanyám jogosult-e a támogatásra, vagy nem? Köszönöm, Attila írja.
A magyar katonák esetében a Magyarország egy egyszeri juttatást adott, biztosan sok rádióhallgató tud róla, hallott, igényelték. Ez kimondottan a román fogságról beszélünk most már, tehát azért beszélünk erről az időszakról is, hogy a kommunista diktatúra áldozatai, bebörtönzöttek, kényszerlakhelyesek, tehát 44 után beszélünk. Tehát, hogy ez egy más kategória.
Az egy más.
Megkérdezték még többen is, és akkor elére megyek a kérdéseknek, hogy akik például más országban voltak fogságban, nem orosz hadifoglyok, azok nem jogosultak erre a plusz juttatásra. Azok leszármazottjai nem jogosultak erre a plusz juttatásra. Ami még gondot jelentett, azok a bizonylatok beszerzése. Az, amire szükség van, tehát a megyei szociális kifizetési ügynökség az, aki bonyolítja ezt az egészet, tehát úgynevezett AZEPIS. Ez a megyei intézmény, ahova le kell tenni a kéréseket. Van egy formanyomtatvány, ezt ki kell tölteni, és van két darab nyilatkozat. Az első nyilatkozat az, amelyel azt nyilatkozza, hogy mindeddig nem részesült az 1990-118-as dekrétum által elért jogosultságokban, tehát ugye nem kapott semmit, és a második pedig azt mondja, hogy kell egy nyilatkozat, amelyben alátámasztja, hogy sem a szülő, sem a kérvényező nem volt fasiszta. Utána pedig kell egy személyazonossági igazolvány, születési bizonyítvány, ez azért fontos, hogy ezzel majd tudja bizonyítani, hogy igazából leszármazottja az illető személynek. Amennyiben férjhez ment, akkor kell a házassági levél, amennyiben a házasságkötés során megváltozott az illető személynek a neve, és a szülő halotti bizonyítvány, ezek mind másolatban elegendőek. És akkor amennyiben van bármilyen bizonyító okmány, ami bizonyítja azt, hogy a szülő az előbb elmondottak kategóriájába tartozik, például van egy határozat, egy döntés, amely alapján már részesült a szülő 90 után már a 118-as dekrétum által előírt jogosultságokban, akkor van egy úgynevezett decizién, tehát egy határozat. Igen, egy határozat, csak azért mondom, hogy decizién, mert lehet, hogy könnyebb lesz a hallgatóknak beazonosítani a papírokat. És hogyha például nagy tatának utalták a pénzt már, és ő megkapta, akkor a szülő, hogyha megvan ez az úgynevezett határozat, akkor ezzel elegendő neki bizonyítani, és a fentet az előbb felsorolt dokumentumok alapján bizonyítja megint, hogy leszármazottja azt, hogy ő is jogosult. Akkor jön a probléma, amikor ez az úgynevezett határozat nincs, mert akár a szülő nem kapta, akkor kell kell a katonakönyv. Tehát amennyiben megvan a katonakönyv, a katonakönyvbe hátra be van írva szépen, hogy mennyi időszakban, hánytól hányig volt fogoly, megkurcolt, tehát hogy ezek megvannak. Hogyha nincs meg a katonakönyv, akkor a katonai levéltár által kibocsájtott kivonat. Na hát ez egy kicsit bonyolultabb, 2-3 hónapban is telik, ameddig a pitesti levéltárral rendszeresen levelezünk, innen lehet kikérni az adatokat már, mint a papírokat. Úgyhogy itt lássam, hogy akkor egy átiratba fordulni kell a hatósághoz, mármint a levéltárhoz, és akkor ők aztán 2-3 hónap alatt kiközlik, és elküldik ezt a papírt. Ha van törvényszéki határozat, az is jó. Hogyha van a román nemzeti levéltár által kibocsátott igazolása, vagy törvényszéki határozat, amely alapján elítélték a felmenőt, vagy a kényszerlakhelyesek esetében például egy belügyminisztériumi rendelet, amellyel az illető személy kényszerlakhelyre ítélték, a pszichiátriai klinikára beutaló papír, hogyha ez megvan, úgy szintén bizonyíték, tehát bizonyítékként elfogadják. Tehát bármilyen okmány, amely az említett esetet igazolja, tehát, hogy a felmenő ebben a helyzetben volt. És ezeket a papírokat tartalmazó iratcsomót a megyei szociális kifizetési ügynökséghez kell letenni, és akkor itt jön a következő procedúra. Itt van egy bizottság, amely összeül hetente egyszer, és megtárgyalják a dossziéknak a tartalmát, és meghozzák az ítéletet, megnézik a dokumentumokat. Sok esetben behívják a kérelmezőt, hogy szembesítsék szemtől szembe bizonyos dokumentumokkal. Tehát van, amikor a kérelmező figyelmetlensége miatt lelemarad egy-egy oldal, ami rendkívül fontos a döntés megállapításakor. Na most mi történik a pénzzel? Mert szerintem a legtöbbjüket az érdekli, hogy mikor kapják meg ezt az összeget. Amikor megjön a határozat, tehát nem, amikor iktattuk a kérvényt, és akkor most beszélünk arról, hogy májusban vagyunk, egy heten belül minden papírunk kéznél van, össze tudjuk szedni ezeket, és letesszük a kérelmezési dossziét, összeállítjuk és letesszük a kérelmet. Ez azt jelenti, hogy májusban iktattuk, tehát júniustól, tehát az iktatást követő hónaptól jogosultak vagyunk a támogatásra. Ez nem jelenti azt, hogy mi júniusban már meg fogjuk kapni. Tudnélik egy olyan 2-3 hónapos procedúra, ameddig a hatóságban átnézik ezeket a dossziékat, ellenőrzik a tartalmát, meghozzák a döntést, és ezt a döntést az AZEPISZ, a megyei szociális kifizetési ügynökség átküldi a megyei nyugdíjpénztárnak. És a megyei nyugdíjpénztár az, aki a kifizetést lebonyolítja. Tehát, hogyha most júniustól jogosult vagyok, augusztusban lehet, hogy meg fogom kapni a nyugdíjammal együtt már ezt a plusz pénzt jó esetben, de figyelem, visszamenőleg is. Tehát, hogy a jogosultság megállap, igen, 2-3 hónapban. Igen, 2-3 hónapban. Én őszintén itt Maros megyében jártam, és rengeteg dossziéjuk van, tehát, hogy a jogi osztályon direkt felkerestem őket, hiszen nagyon sokan megkeresnek és kérik a segítségemet. És persze az RMDS azért van, hogy segítsen, és hál' Istennek tudunk is segíteni a rászorulókon. De hogy nagyon sok a dosszié, nagyon figyelmesen át kell nézni, sok a papír, ellenőrizni kell a papírokat, és ez nem egy könnyű munka. Azok a személyek, akik ezt a munkát végzik, a napi feladatok mellett végzik ezt is. Igen. Tehát, hogy azért van hetente egy bizottsági gyűlés.
Itt van egy kérdés, ami ide kapcsolódik. Jenő írja. Apám politikai fogoly volt, decemberben letettem az aktákat e-mailen, semmi válasz, vajon miért, tisztelete Jenő? Tehát valamiféle visszajelzést azért kapnak, hogy... Vagy ez az a bizonyos decízió, vagy határozat, ami...
Igen, a határozat.
Decembertől már eltelt, vagy 4-5 hónap. Igen.
Nem tudom, hogy Jenő csak írta, hogy milyen hónap, milyen megyéből van.
Azt nem
tudom. Hogy én azt tudom javasolni Jenőnek, hogy mindenképpen az a hatóság, amilyen megyébe letette a kérést, Maros Hargita, Kovászna, Brassó, hívja fel a hatóságot, és kérdezzen rá, hogy ez a nevű igénylőnek ekkor volt elküldve e-mailben. E-mailben vissza kellett volna jelezzenek, hogy megkapták a dokumentációt.
Igen.
Az a kérdésem, hogy Jenő, és márki másnak is azt javasolom, hogyha e-mailbe leteszik a kérést, és egy heten belül nem jön válasz, akkor hívják fel a hatóságot, és kérjék a hatóságtól az iktatást, mert igazából a hatóságnak ez a feladata, hogy jelezzen vissza, főleg az e-mailes rendszerben, hogy megkapta.
Egy hallgató várakozik, jó napot kívánok!
Halló, Agyagási Levente úr!
Igen.
Üdvözlöm, Tamás vagyok, udvarerő, csókolom, képviselő a
szó. Jó napot kívánok, Tamás!
Széke udvarerő, Tamás vagyok, nyugdíjas, 76 éves. Annyi a kérdésem, hogy van egy felesége, köszönöm szépen, van egy felesége, akinek az édesapja, Isten nyugtassa, 92-ben meghalt, de nem orosz fogságban volt, hanem német fogságban, 118-as dekrétumos, nem tudom, miket tettem emlegetni, azt tudom, hogy vagy két évet, vagy mennyi volt német fogságban, sokan megszökött, és talán átmentek a franciákos, ott pont a vízpinom csokoládékot kaptak, stb. Tehát, hogyha nem német, nem orosz fogságban volt, akkor a feleségemnek és a húgának járnak én valamilyen.
És mikor volt, ezt tudja? Mikor volt fogságban?
Apósom 23-ban született, most már mi Levente 18 éves korában, hogy miután elvitték 20 éves korában katonának azóta, utána ment, illetve kerültél fogságba, nem tudom, de a bátyja is meghalt, mert ketten voltak fogságba, és a bátyának a felesége is meghalt. És az én anyósom él, csak annyira le van robbanva agyilag, hogy lehet, hogy nem tud semmi ilyesmit megmondani, hogy... Hát egyszer biztos, hogy német fogságban mondom, a franciákhoz szökött, vagy fordítva, és mondom, emlegettem, mikor még élt, hogy milyen finom csokoládékot, nem tudom, miket kaptak ott, fogságban volt két évet, vagy valami ilyesmi.
Igen.
Erre kérek szépen választ, hogyha sikerül.
Köszönöm szépen.
Hát akkor meg tudom vigasztani, mert egy kicsit jobb körülmények között voltak a német fogságban, mint az oroszban. Nekem nagyapám orosz fogságban volt, ő mesélte, hogy tudta megmenteni az életét, és mennyi múlt, hogy épp életben maradjon, és hazajöjjön a családjához. Csak az orosz fogságban levő személyekre vonatkozik, de amennyiben Tamásnak vannak dokumentumai, és papírok, megvan a katonakönyve, vagy van bármilyen papír erről a fogságbizonylatról, akkor be kell menni a Hargita megyei szociális kifizetési ügynökséghez, és megkérdezni őket is. Én most így, hogy nem látom a papírokat, nagyon nehéz, hogy tudjak válaszolni, de itt orosz fogságról beszélünk.
Igen,
kimondottan.
Itt egy érdekes kérdés. Jó napot kívánok, hárman vagyunk testvérek, édesapánk politikai fogoly volt, 98-ban meghalt, mind a hárman külön kell igényeljük, mind a hárman más-más városban lakunk. Köszönöm.
Igen. Mind a hárman külön-külön kell igényeljék, abban a városban, ahova tartoznak közigazgatásilag, tehát ahova a lakcímük szól. Tudnélik, ahogy mondtam, ez a megyei szociális kifizetési ügynökségnek a nyilvántartásába kerül, és a megyei nyugdíjpénztáron keresztül történnek ezek a kifizetések. Tehát igen, egy dossziét állítsanak össze, mind a hármuknak, és akkor igazából csak a keresztlevél és a házasságlevél az, ami változik, és ugyanazt a dossziétartalmat le kell adni. Volt olyan esetük Kolozs megyében, Maros megyében és Kovászna megyében voltak a családtagok, különböző intézményeket letették. Különböző gyorsasággal kapták meg a végső döntést is, tehát volt, aki hamarabb a családból, volt, aki később, de mondom, hogy ez nem olyan gondot, mert visszamenőleg is megkapják a juttatást.
Igen, Csaba írja udvarhelyről, jó napot, szeretnék érdeklődni, ha a szülő 1940-ben át volt költöztetve Déváról Kolozsvárra, jogosult-e kárpotlással leszármazott gyerek? Köszönöm, Csaba.
Tehát amennyiben ők kényszerlakhelyre voltak ítélve.
De ez 40-ben volt.
Ez 40-ben nem, mert csak 45 és 63 közöttről beszélünk. Akkor igen, tehát amennyiben igen. Tehát ők nem esnek ez alá.
Egy másik kérdés szintén egy Csaba nevű hallgatónk írja, mi van akkor, ha az illetőnek él a felesége és kapja a férje után, ebben a helyzetben érvényes-e a gyerekekre is? Tehát, hogyha a feleség már kap valamit, él a felesége a hadifogolynak. Ő kapja.
Igen, ő hadi özvegy,
igen.
És a hadi özvegyek megkapják a juttatásukat.
Ebben az esetben
az esetben nem jogosult a gyerek.
Nem jogosultak a leszármazottak már. Igen. Édesapám elhunyt, 1954-56 között be volt börtönözve. Hova forduljak, hogy tisztázzuk a helyzetet? Csíkszeredából Márton. Rá viszont már vonatkozik 54-től.
Igen, 55-ig. Amennyiben politikailag volt bebörtönözben. Tehát nagyon fontos az, hogy...
Most ebben az esetben mit lehet? Kell egy törvényszéki vagy igen. végzés? Vagy...
Igen, tehát kell egy törvényszéki végzés, hogy mi alapján volt ő bebörtönözben. Tehát, hogy ameddig nem tudjuk azt, nincs egy határozat, egy törvényszéki határozat, hogy ő miért volt börtönbe zárva, addig nem tudja bizonyítani. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a jogosultságok politikailag, a politikai vonzatát kell bizonyítani, ami elég nehéz sok esetben, mert tudjuk azt, hogy nagyon kevés papírt bocsátottak ki annak idején. Tehát, hogy itt bizonyítani kell azt, hogy politikai okokból volt az illető személy bebörtönözve 2 évet, és emiatt kérik utána jogosultság.
Igen, ezeket hol lehet beszerezni? Tehát az illető törvényszéken őrzik, vagy valahol?
Igen, törvényszéken, vagy van a Csenisziásznak például egy, tehát a Csenisziásznak a levéltárában is
van. Tehát a szekuritáti iratcsomóit vizsgáló bizottság.
Van a Román Nemzeti Levéltárban, mondom, itt van tehát a katonai levéltár, itt főleg a katonák esetében legtöbb eset innen van, tehát a katonai levéltárból kell kikérni, és persze most itt nem tudom még mit lehet, tehát a családi papírok között megkeresgélni, hogy még mit találnak meg, hogyha nem tűntek el azok a papírok, de hogy igen, tehát hogy levéltárak, törvényszéki határozatok, szekuritáti dossziát vizsgáló intézettől.
Jelentős összegű kárpótlást kapnak tehát a hadi és politikai foglyok gyermekei Romániában. Az említett kárpótlásról, a jogosultakról, az igénylés módjáról és menetéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Csép Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Van még néhány percünk a műsorból, amennyiben kérdésük van, ezeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Háló! Szép napot kívánok! A Kátos Margit vagyok, Csíkszeredából. Édesapám 7 évig volt orosz fogságban, csak sajnos, hogy 44-ben, amikor én születtem, azon a napon őt elvitték tolmácsnak Kászonba, és ő lefordította a dolgot az oroszoknak, el akarták vinni tolmácsnak, sikerült megszöpnie, de az iratait elvették. Nincsen egyéb semmi nekem, csak a halálesete, és a Orbán Balázs könyvbe le van írva, hogy az első világháborúban 82 gyalog kötekik a létnél harcos, megsebesült fogságba esett. Na most én összeállítottam, és elküldtem Titesre a doszárt, és visszajött a papír, hogy náluk nincsen, de meg tudok igazolni én valamit. És a komisszáriátnál azt mondták, hogy az az időszak Magyarországon van. Na most Budapestre szerettem a kapcsolatot, és küldnek oda a komisszáriát, a telefonszámokat nem veszik fel, hanem azt írja a Pitesti, hogy amennyiben tudok igazolást adni én valami szempontból, ezt várom most Magyarországról, hogy kapok-e, hogy jelentkezette ezt a Orbán Balázs könyvből, hogy lefényképezem, és elküldöm. Tudok valamit azon elérni?
Igen, hát az... Nem tudom, az mennyire lehet bizonyíték, de képviselő asszony. És ha jól értettem, akkor az első világháborúban volt, ugye? Tehát nem 45 után.
17 évesen állítjuk, és 24 éves korában jött az ő mesélt mindent, de iratom sem is, csak a halálesete, és a Pitesti azt mondta, hogy fogok, azt mondta, hogy...
Igen, ezt megértettük, de mikor volt fogságban? 45
az első,
után?
Nem, az első világháborúban.
Az első világháborúban. Igen, hát akkor ez... Rá nem vonatkozik, ugye ez a jogszab?
Nem. Tehát még kimondottan a törvényes keret az azt mondja, hogy 45 és 63 között a kommunista diktatúra áldozatai, bebörtönözöttek minden, valamint 44. augusztus 23-át követően a külföldre deportáltak, tehát akik orosz hadifoglyok. Deportáltak, és az orosz hadifoglyok utódai. De hogy itt, hogyha most már fel akarja gördíteni a szálakat, hogy meglegyenek a papírok az utókor számára, tehát a levéltár, meg kell nézni akkor a magyarországi levéltárat, és a magyarországi levéltárból kikérni akkor úgy már legyenek meg a papírok, mert soha nem lehet tudni, hogy mire tudják még használni. Sok esetben elfogadják, hogyha van az igazságügyi minisztériumnak, vagy a polgármesteri hivatalnak is kibocsátott dokumentumai, de én nem hiszem, hogy annyira visszamenőleg megtartják őket, úgyhogy ez a követendő út, hogy akkor a magyar levéltárhoz, még a nemzeti levéltárhoz kell keresni valamit.
Írja e-mailben, jó napot kívánok, ha valaki pár hónapot politikai fogoly volt, de nem lett elítélve, jogosult-e a kárpótlásra? Köszönöm, Irma írja.
Tehát ha politikai fogoly volt, akkor el volt ítélve, mert politikai fogoly volt. Tehát a pár hónapot, igen, megszorozzák az összeget, az egy évre járó összeget azzal a pár hónappal. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy visszamenőleg, tehát elosszák a 700 lejt 12-vel, és akkor kijön, hogy egy hónapra mennyi, és akkor ennek a töredékét kaphatja.
Igen, itt azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, ha több gyerek van, minden egyes gyerek külön kapja, vagy osztódik az összeg? Már mondtuk, hogy minden gyerek külön.
Igen, tehát minden kapja. Gyerek külön ugyanazt az összeget megkapja, nem osztódik, tehát nem az a felmenőnek járó összeget osszák szét a gyerekek között, a leszármazottak között, hanem mindegyik megkapja vagy a 100% vagy az 50%-át, vagy fix 500 lejt, amennyiben már meghalt a felmenő, mielőtt hazajött volna, akkor 500 leértéket megkapja mindenki külön-külön.
Gyula ír Csíkszeredából, januárban megkaptam az X számú határozatot, de a kifizetés még nem kaptam meg, mikor lehetséges. Ja, hát most ez már esedékes lenne.
Hogy januárban megkapta a határozatot, ez azt jelenti, hogy januárban át is küldték a nyugdíjpénztárhoz, tehát amennyiben januárban megvolt a döntés a kifizetési ügynökségtől, akkor januárban átment a nyugdíjpénztárhoz, tehát áprilisban már, legkésőbb áprilisban kellett volna kapja a nyugdíj mellé, úgyhogy én azt javasolom, hogy menjen be a nyugdíjpénztárhoz is, kérdezze meg. Azt még felhívom a figyelmét, hogy le volt adva személyazonossági, le volt adva postacím, vagy bankkártya, amire utalják, mert van, akinek a nyugdíját bankkártyára utalják, nem viszi ki személyesen a postás, mert ezt a nyugdíj mellett viszik. Tehát amikor viszik a nyugdíjat, akkor kapják meg ezt a kiegészítő összeget is a jogosultak. Tehát mindenképpen azt javasolom, hogyha januárban döntés kapott, most már májusban vagyunk, tehát igen, a döntésnek az előkészítése a hosszú folyamat, és nem utána a nyugdíjpénztárnak a működése. Nekem ez nagyon furcsa, hogy Hargita megyében ez nem működik. Én úgy tudtam, hogy rendben van, tehát eléggé szoros kapcsolatban vagyok velük is.
Igen, itt pedig többen is írják, hogy januárban leadták, februárban az iratcsomót, most nem fogom mindegyiket felolvasni, mert...
Tehát csak egy kicsit, az iratcsomó leadás január vagy február versus a döntésnek a kézbesítése januárban, ez teljesen más. Tehát ez a január-februárban leadott iratcsomó, ez azt jelenti, hogy 2-3 hónap, amíg megkapja majd a döntést, de az illető személy januárban már döntést kapott a kezébe. Ami azt jelenti, hogy egy maximum másfél hónapon belül ő már a nyugdíjába kellett volna kapja. Attól függ, a hónap melyik időszakába kapja ezt a bizonyos döntést, mert a nyugdíjakat előre másfél hónapra már lekérik, tehát hogy kell tudni azt, hogy amikor jön a következő hónapi nyugdíjigénylés, akkor már többet fog kelleni kérni, mert hogy jönnek ezek a jogosultságoknak a kifizetései.
Igen, Emese írja Sepsiszentgyörgyről, érdeklődnék, hogy az adókedvezmény is jár a gyerekeknek, édesanyám kényszerlakhelyes volt.
Igen, tehát adókedvezmény abban az esetben jár a gyerekeknek, amennyiben az önkormányzat megállapítja a kedvezményt a gyerekeknek is. Tehát, hogy vannak ugyanazok a jogosultságokat, megkapják a kedvezményekben a leszármazottak is. Például azt, hogy tisztán rendelkezik a törvénynek a cikkelye, hogy vonatkozik arra is, hogy ingyenes orvosi ellátás, amennyiben sürgősségi, valamint kórházi ellátásra van szükség, ebből a leszármazottak is kaphatnak, valamint ingyenes közszállítás, valamint vonaton szállítás, 12 utat kaphatnak ingyen, amelyet nem csak ők egyedül használhatnak fel, hanem a kísérővel együtt, valamint évente egyszer ingyen elmehetnek kezelésre. Valamint az van, hogy lehet kérni, tehát attól függ, hogy a helyi önkormányzat hogy dönt, hiszen az adók és a helyi adók, azok csak feltételes módon van meghatározva. Tehát amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a leszármazottaknak is megadja ezt a jogosultságot, akkor ezt egy határozott formájába kell elfogadja. Na most az év elején, amikor összeállítják a költségvetést, azért számolnak a helyi adókkal és illetékekkel, úgyhogy hogyha nincs év elején, például az ez év során ez egy határozatba foglalva, a jövő évi költségvetésbe se tudják ezt csökkenteni. Tehát ez az önkormányzatnak a felelőssége. Nem mindenhol élnek ezzel a lehetőséggel, ez az igazság.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Attila van, Kessókalunk.
Tessék mondani.
Azt szeretném megkérdezni, hogy az apám 1944. szeptemberében esett fogságba, orosz fogságba, és 1945. január 14-én meghalt legtifuszba, orosz fogságba.
Igen.
Ebben az esetben jár-e, vagy nem jár?
Természetesen, hogy jár. Tehát ebben az esetben, mivel hogy ő már nem jött haza, mert hát nem jött haza, azt mondta, hogy ott halt meg januárban, igaz?
Igen, igen.
Januárjában. Tehát, hogy a havi 500 leértékű juttatásra jogosultak önök, tehát ön és a testvérei, csak hogy ezeket a papírokat akkor, ugye, ahogy mondtam, össze kell szedni, a bizonylatokat is le kell tenni a dossziét. Tehát havi 500 lejt kapnának a meghalt édesapa után, aki már nem jött haza.
Viszont hallásra, azt írja egy hallgató, elugrott az SMS falam, most meg kell keressem, mert elég itt van, jó. Jó napot kívánok! A második világháborúban elhurcolt civil, a szovjet fogságban, aki 5 évet a bányában dolgozott, jogosult-e kárpótlásra, nincs sajnos semmi papírbizonyíték. Tehát nem katona volt, hanem civilként elhurcolták.
De hogy politikailag hurcolták el, ez amit mondtam, hogy nagyon nehéz bizonyítani sok esetben, mert annyi eszük volt a rendszerben, Hogy úgy tegyék meg ezeket az elhurcolásokat, hogy nyomot ne hagyjanak, minél kisebb nyomot hagyjanak. A pszichiátriai intézetbe beutaltak, akik ott voltak teljesen értelmes, okos emberek, és rábizonyították, hogy most beszámíthatatlan. Tehát, hogy, és a rendszer kritizálták egyértelmű. Tehát, hogy nem, ameddig politikai léte nem bizonyítható, addig nagyon nehéz ezt alátámasztani. Mm. És persze ne felejtsük el azt, hogy állami pénzről beszélünk, itt felelősséggel dolgoznak azok az emberek is, akik ezeket a dossziékat elbírálják, és megnézik a papírokat, tehát nagyon nagy a felelősség rajtuk is, valószínűleg ezért is menjük kicsit lassabban a dossziéknak az átnézése és elbírálása.
Igen, azt írja egy hallgató, jár-e annak a támogatás, akit az apja halála után 17 évesen örökbe fogadtak? Tehát nem
hát,
édes gyereke.
Hát ez egy érdekes kérdés.
Valószínű, hogy...
Az illető hallgatónak én megkapom az elérhetőségét, én utána fogok nézni, vagy Leventét megkérem, hogyha üzenetben van, akkor továbbítsa nekem az üzenetet, igen. És akkor ott van egy telefonszám a hallgató beleegyezésével természetesen, és akkor én utána nézek pontosan. Ezek nagyon egyedi esetek lett, ezért kell a törvény előttünk legyen, és nézzük pontosan minden egyes rendelkezését, és akkor én az illető hallgatónak elküldöm a választ.
Igen, van itt még néhány fontos kérdés, röviden válaszoljon. Sok kérdés van, de nagyjából mind olyanok, amire már adtuk a választ, és felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a rádió weboldalán megtalálják majd a beszélgetést, és ott vissza lehet hallgatni. Most nem tudunk még egyszer kitérni tulajdonképpen minden problémára. István írja, az a 4 gyerek, akinek az apja a harctéren elesett, eltűnt, azok mit kapnak?
Hát a 4 gyerek, akinek az apja a harcéren eltűnt, elesett, az ugyanaz, amit az előző hallgatónak is mondtam, tehát aki nem tért haza, de bizonyítható, hogy ott volt, akkor havi 500 leértékű juttatásra jogosult.
Uh-huh. A kulákságra lehet-e valamit igényelni, tisztelettel Dénes kérdezi? Hát ugye
igen,
ők is
nagyon-nagyon sokan kérdezik ezt, hogy meghurcoltak voltak, de itt megint visszatérek arra, hogy nagyon sok esetben a kulákoknál nem tudják bizonyítani a politikai történetet.
Uh-huh. A háborús...
emiatt nem.
Igen, a háborús veteránok jogosultak-e? Kárpótlás egy másik hallgató kérdezi.
A háborús veteránoknak külön szabályozó törvényük van, nekik megvannak azok a jogosultságok, amelyeket szavatul a törvény kimondottan rájuk vonatkozóan, úgyhogy ez azért ez a politikai foglyokról szól, de a háborús veteránok tudják ők nekik a jogosultságaikat. Tehát ugye ez most a lényeg az, hogy itt a plusz juttatás jön a leszármazottaknak, a gyerekeiknek, a politikai foglyoknak, azoknak, akik deportálva voltak.
És...
Apropó, a múlt héten tárgyaltuk a munkaügyi bizottságban azt a rendelkezést, amely értelmében a zsidók, az elhurcolt zsidók, akik a halálvonattal mentek, és azoknak a leszármazottjainak is szintén lesz egy emelés a juttatásban, és a leszármazottak is megkapják.
Igen. Egy fontos dologról nem beszéltünk, és köszönöm Elvirának, hogy eszembe juttatta SMS-ben. Jó napot kívánok! Meddig van a határidő a papírok letevésére? Tehát nincs, létezik határidő. Egy határidő, vagy ez folyamatosan?
Nem létezik határidő. Én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy minél hamarabb iktassa a kérését. Mert ugye, ahogy elmondtam a legelején, az iktatást követő hónaptól megszerezte a jogos, amennyiben pozitív az elbírálás, megszerezte a jogosultságot, ha 3 hónappal később fizetik, akkor is visszamenőleg meg fogja kapni. Tehát minél hamarabb iktatja a kérést, annál hamarabb fogja a jogosultságot élvezni.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkba ennyi fért, meghívottam Csép Andrea Maros megyei parlamenti képviselő. Képviselőasszony, én köszönöm szépen, hogy válaszolta ebben a fontos ügyben, hiszen, amint mondottam, még rengeteg SMS érkezett, de nagyjából válaszoltunk mindegyikre. Konkrét problémákkal jelentkeztek, de belefoglaltuk a válaszokba, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, amennyiben a kedves hallgatóknak segíteni tudok. Marosvásárhelyen, a megyei tanács épületében, a 88-as irodában a kollégáim is, én is szívesen várjuk és megpróbálunk segíteni, hogy minél hamarabb megkapják a jogosultságukat.
Köszönöm szépen, hogy ezt is elmondta. Itt valaki kérdezte, hogy van-e fogadóóra, csak közben elsiklott a
figyelme. Minden nap 9 órától délután 4 óráig, itt van az iroda, jöhetnek.